Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyásorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul, nem elindul, folytatódik a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án. Szeptember 30-án reggel, hétfő reggel, 8 óra 8 perc, Komiálics Andrással.
És Gede Balázssal, a villámnyelvűvel.
És a hallgatósággal egyenlőséget ammatate a ivóknak.
6-os 98-0-98-0.
Írja egy hallgató.
Igen, meg a macsateák. Boldogok a macsatea fogyasztók is. Hát ahányház annyi szokás. Mindegy, erre is lehet szerintem kis vállalkozói hitelt.
Rulírozó hitelt.
Igen, igen. De abban nem lesz köszönet. A közlekedésről semmiféle információink nem lévének, mert hogy a hallgató közönség nem tisztelt meg bennünket. Tisztelet a mindig, mindenhol jelenlévő kivételeknek, azzal, hogy megírjon esetleg olyan dolgokat, igen, ahol éppen fennakadásba ütközött.
Mamusz is lemaradt az előbbi KKV hitelről, amit így próbáltunk nagy vonalakban felvázolni, kéri a nevét, ez a GINOP plusz 1.4.4 kötőjel 24, KKV technológia plusz Budapest hitelprogram a neve.
És reagáljál légy szíves a harmadik országbeli munkavállalókra is. Mit ír a hallgató?
Azt írja, hogy az hogy van, hogy a munkájuk használt az esetek többségében egy multinacionális cég teszi zsebre, de mégis a helyi lakosság is alkalmazkodjon. Hát jó.
Hát valamit valamiért a GDP-hez ők
persze
is hozzájárulnak.
Matat-e-a. Ma te a holnap kávé.
Lionel Messi.
Mérnök úr, nagyon, hozzád hasonlóan nagyon jó fölébred.
Lionel Messi, a legnagyobb élő ma te a fogyasztó nevében szeretnék elhatárolni. Ő is?
Hát ne viccelj.
Igen, igazad van. Tehát a pápa és Lionel Messi nevében szeretnék elhatárolódni azoktól, akik szóviccet csinálnak ebből a nagyon komoly termékből.
Így van. Csatlakozom. Szolidaritásból. Budakeszi most... befelé tragedy. Írja.
Azt mi? Hát, azt nem írjuk meg, csak azt, hogy ez van.
Én sörrel érem el a P-Maxot, sörautomata.
Ezt nem, hát ez az alkoholfogyasztás a munkahelyen és a felsőoktatási intézményekben meg a középiskolákban szigorúan tilos.
M1 bevezető egyelőre csak az egérúti lehajtótól áll, volánbusz kiválóan halad a leállósávban. Szóviccek egy messzi-messzi galaxisba.
Na jó, figyelj, ennek egy módon vethetünk véget. Mégpedig emígyen.
Alagom.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Ezt majd elfelejtettem, Szegény Zoli végighallgatta ezt a sok.
Igen, hülyeséget. Hát csak hogy tudja, hogy milyen adásba ékelődik bele az ő szakértelme. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere van a vonal túlsó végén. Szervusz, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
No, hát a 3D nyomtatás vezető országai közül ezúttal Dél-Afrika került sorra. Hú, jönnek a búrok, jön az apartheid, és jön az adózási rendszer. Úgyhogy tiéd a pálya, Zolikám, mit kell tudni Dél-Afrikáról?
Hát ez egy nagyon színes ország, rengeteg mindent, egy pár dolgot mi is hát fogunk beszélni, de nyilván ennél sokkal több a tudnivaló. Hogy hátulról kezdve, hogy miért tehát 3D-ben Afrikában tényleg ők a legerősebbek, és ez azért érdekes, mert senki más nincs, aki ilyen jelentős gyártási képességekkel rendelkezne ezen a kontinensen, mint ők. És innen ered ez a témaválasztás, hogy ők bekerültek ebbe az ország, az ország bekerült ebbe a innovációs témakörbe, és ez elég komoly meghatározik, az autógyártásuk okán is jelentős ez, tehát ők Dél-Afrikában a legnagyobb autógyártók évi 600 000 autót, közel annyit, mint mi gyártanak. Na most, ahogy mondtad, az ország maga egyébként nem a 3D nyugtatásról ismert, tehát ez egy jövő iparág, az ország rengeteg másról ismert, egyébként Afrika harmadik legnagyobb gazdasága, első Nigéria, második Egyiptom és harmadik csak Dél-Afrika. A világban ez egyébként a 41. helyre elég, de azért ez még jócskán előttünk van, mert mi az 56-ok vagyunk így GDP arányosan nézve. Ő előttük egyébként Hongkong van 41. helyen, és utánuk meg Kolumbia, szóval azért úgy lehet látni, hogy hol tart Afrikában az egyik legerősebb gazdaság. Ez egy 62 milliós ország, 1,2 millió négyzetkilométeren, tehát azért egy elég komoly terület, és egyébként ha a GDP-nek az egyfőre jutóját nézzük névértéken, akkor az a 6000 dolláros érték az első Afrikában. Tehát egy igen izgalmas gazdaságú ország, és hát ez mind a történelméből ered nagyjából. Ez egy mindig lakott terület volt. Nagyjából azt lehet rám mondani, hogy a portugáloknak köszönhető, hogy ez a terület nagyjából így fölkerült a térképekre. Itt kerülték meg, Ázsiába próbáltak menni, ugye? A fűszerutakról beszélünk, és 1487-ban kerülik meg a jó reménység fokot, ami aztán elég gyorsan el is terjed, mert utána a hollandok is megérkeznek a 17. században, 1652-ben megalapítják Cape Town-t, tehát itt szépen lassan elindul az élet, de még csak a part mentén. Tehát 1803-ra már Anglia is úgy nagyjából ránéz a dologra, és el is foglalja a területet. Majd ami igazából érdekes, és ami Dél-Afrikát a földrajzi, tehát a csúcs pozícióját, tehát ugye egy fordulópont, azon túl érdekesé tette, az aranyláz, ami 1884-ben, illetve azt megelőzően a gyémántláz tör ki, és ez teszi Dél-Afrikát azzal, amiről híresnek ismerjük, tehát az arany és a gyémánt egyik meghatározó és a platináért, tehát erről szó is volt egyébként, amikor meghatározó fémek országát néztük. A 1910-ben a egyesítése kerülnek ezek a különböző területek, ezek külön futnak, és akkor nem volt még egy egységes ország, így gyarmatként.
Én sem meséltem még a brit Zulu háborúról, nagyon tanulságos.
Hát volt búr is, minden.
Búr-brit háború, szóval a brittek odavertek rendesen ott élő.
Nagyon, tehát ők ott megmutatták, hogy mire képesek, sőt igazából volt az ő nagyívű Cecil Rhodes emberük, aki úgy nagyjából az egész Afrikát Angliának gondolta, és azért úgy jócskán tett is. Tehát ő úgy gondolta, hogy egészen Etiópiáig föl lehetne egy ilyen tengelyt húzni.
Képzeld el, hogy van egy olyan versengés, ami hát ugye szomorú versengés, hogy ezt a koncentrációs tábort, mint műfajt, ezt kitalálta ki. Uh-huh. És állítólag a britek találták ki, és sajnos pont Dél-Afrikában a búrokkal szemben alkalmazták.
Igen, rása a búrok ugye hollandok voltak részben, tehát ez volt a legszebb, hogy nem is a helyeket, hanem ott a földműveseket szorították ki. Egyébként ez a bányászattal is összefüggött, tehát rengeteg vér tapadt ez, különösen attól az időponttól kezdődően, amikor kiderült ez az arany és gyémánt lelőhely tulajdonság ennek a területnek, úgyhogy itt ez rettenetesen megindult. De a lényeg az, hogy 1931-ben elszakadnak Angliától. Azt emléztem, hogy ez mennyire volt békés vagy nem, ez nyilván Anglián is múlt. Aztán 1948-ban bevezetik az apartheid rendszert, ami hát ugye egy szegregációt jelent. És ez nagyon sokáig ment, ez egészen 1994-ig fönn volt. A végére azért már talán mi gyerekkorunkból is emlékszünk, mert a Live Aid koncert 1885-ben, meg az 1988-as Wembley koncert, mert a 70. születésnapjára azért ez erről szólt. És hát gyakorlatilag azért azt kell mondani, hogy a világ így fölfigyelt erre a dologra, és hát Mandela 27 év börtön után került ki a világra, szóval az öreg ott eltöltött pár évet, és ez egy elég nagy fordulat volt. Az ANC, tehát az African National Congress, amelyiknek ő volt az egyik ilyen szimbolikus alakja, 94-ben nyert választást, és hát utána onnantól kezdve egyébként politikailag egy ilyen teljesen más irányban, de gazdaságilag egy egészen erős fordulat. Hát sok minden változott azóta, a korrupciótól kezdve minden van, szóval az a fajta egységes erős irányítás plusz közbiztonság azért jelentősen változott. Hát majd meglátjuk, hogy merre jut az ország tovább, de egy biztos, hogy nagyon gazdag az ország, tehát nyilvánban a hetedik legnagyobbak a világon, aranyban az ötödikek, szóval itt azért nagyon komoly erőforrások vannak. A gyémántnak a problémája az, hogy ott a mesterséges gyémánt, a laboratóriumi gyémánt az most úgy néz ki, hogy nagyon veri a rendes gyémántot, árba mindenképpen, mert kb. Az egyharmada, vagy egy negyede, és emiatt ez a gyémántipart ezt nagyon erősen megtépázta, tehát azt nehéz megmondani, hogy mi lesz az afrikai gyémántbányákkal, meddig fogják bírni ezt, de a többi az köszöni szépen jól van, szénbe is exportőr, tehát azt lehet látni, hogy az ország egyébként nagyon-nagyon-nagyon gazdag.
De hát mégse látszik rajta, mert aki volt mondjuk Dél-Afrikában ismerősöm, én még nem jártam ott, mondja, hogy egészen elképesztő állapotok vannak.
Igen,
hát ez
az, hogy borzasztó nagy szegénység is van, meg borzasztó nagy gazdagság is. Tehát itt ez itt a fő gond, és hát ebből egyébként, amikor ezek a különböző társadalmi rétegek közelben élnek, ezért van az, hogy a pánikszobák, meg egy csomó olyan dolog, amiről Európában nem is hallottunk, az Dél-Afrikában a lakásépítés vagy házépítés alap.
Igen, lefényképeztek több ilyen erődítményeknek nevezhetőek ezek a házak, mert őrtornyok, meg szöges drót, meg magas betonfalak, meg ilyesmit, és így többen is az ismerőseim közül ilyen európaiként elképedtek ezen, hogy ott ez azt mutatja, hogy nem valami acélos a közbiztonság.
Nem, egyáltalán nem. Ez egyébként egy probléma, de úgy néz ki, hogy a gazdaság azért gyakorlatilag azt a fajta helyét, amit elért a 20. században, erősen tudja tartani, tehát azért annak ellenére, hogy ilyen a közbiztonság, meg egyébként 33%-os a munkanélküliség, tehát az is azért lök ezen a dolgon, tehát itt bizonyos rétegek úgy néz ki, hogy elég kilátástalan helyzetben vannak. Én nem elemeztem meg most a dél-afrikai oktatást, meg ilyen társadalom, tehát különböző társadalmi juttatásrendszereket, hogy hogyan próbálják ezeket az embereket fölzárkóztatni, de egy biztos, hogy sokan vannak, és úgy tűnik, hogy még ezekben az erős iparágokban sincs annyi, gyakorlatilag annyi munkahely, főleg, hogyha mondjuk a bányászat is egy picit belassul, szénbányászatban is egyébként elég jelentősek, tehát ez nehéz megjósolni. De egy biztos, hogy pénzügyi központ, Dél-Afrika egyértelműen, a bányászatról beszéltünk, a gyártásban is, és egyébként ezen belül 30% az autógyártás, és aki él is létezik, az nagyjából itt van, tehát a General Motors, Ford, Toyota, Nissan, Volkswagen, Fiat, Mercedes, amit el tudunk képzelni, az mind ott van, és ugye ehhez kapcsolódik az a 3D nyomtatás, ami a kontinensen is, tehát Afrikában
és
is.
Bocsáss meg, mielőtt belevágnál, megint közül kell vágnom, a hallgatóknak is teret kell adnunk időnként a műsorba, és ők azt mondják, hogy mit adtak nekünk a dél-afrikaiak, hát Elon Muskot, ugye ő oda valósi
például. Abszolút. Igazából egyébként ez jó, mert abszolút így van, csak a Musk 17 éves korában.
Igen, tehát ő már a dél-afrikai gazdasághoz nem sokat tett hozzá.
Hát nem sokat, így van, egy biztos, ő állampolgár, egyébként úgy olvastam a Wikipedia.
Igen, és lehet, hogy hazaküldi a pénzt, mint más ilyen külföldi vendégmunkásokat, nem? Az lehet, hogy az látszik a dél-afrikai GDP-n.
Nem hiszem, hogy egy dél-afrikai bunkerbe ücsörögnének ők ott a családilag már, tehát ilyen szempontból, de egy biztos, hogy ott nőtt fel, és az első cégét, valami játék céget ott alapított, de az igazi sikere után ő Kanadába ment, és Kanadába ment az USA-ba, azt Észak-Amerikába érte el, tehát gyakorlatilag, de ő egyébként tényleg a dél-afrikai származását azt ő mindig vállalta, tehát ezzel semmi baj nem volt. Úgyhogy, de, és azt hiszem egyébként mérnök volt az édesapja, tehát azt nem tudom milyen iparágban volt, de egy műszaki családból származik. Szóval ő Dél-Afrika jelenleg is szerintem leghíresebb ilyen növendéke, mert a Charlize Theron meg egy csomó színészetben is van egy pár, aki jön a jön. Na most visszatérve a gazdaságra, tehát az adórendszerük, az én úgy gondolom, hogy nem annyira kedvező egyáltalán. Uh-huh. Tehát az egyértelműen látszik, hogy az ország nyersanyagokban és erőforrásokban roppant gazdag, és az adórendszer is nagyjából ezt méri, hogy aztán ez az adórendszer gyakorlatilag így a textus GDP-ben nem néztem, de mindjárt hol van, egy biztos, hogy az országban azért ilyen szempontból ezek a pénzek, ezek egyértelműen kellenek. Tehát, és a jövőbe is fog menni. Egyébként most nézem, Dél-Afrika az gyakorlatilag a textus GDP-ben magasabb a 27%, míg az afrikai átlag az 15,6. Tehát ők Afrikában a magas adókulcsú és a magas adóterhek felé mennek. Ez persze az OECD 34%-ához képest még mindig kevés, de azért azt látni kell, hogy nem alacsony adókulcsú. Egyébként ez a 27% ez nagyjából visszaköszön, mert ennyi egyébként a társasági adómértékük is, tehát az se egy ilyen nagyon kedvező terület. Most az áfájuk az 15%, az viszonylag elviselhető, a társasági adójuk az 27, ahogy beszéltük. Valami a biztosító társaságát, a pénzügyi szektor ennél még magasabb, 30%, tehát azért én nem gondolom, hogy most a pénzügyi szolgáltatók ettől Dél-Afrikába mennének, tehát földrajzilag sem annyira erős, tehát Afrika egyébként nagyon változik. De helyi adóik nagyon nincsenek, tehát ez jó hír. De az SZIA-juk viszont sávos és 45%-ig megy föl. Tehát igazából azt kell mondjam, hogy Dél-Afrikára ránézünk, nyilván a 3D iparágra kormányzatilag is ráfeküdtek, és azt gondolják, hogy 2030-ra meg fogják háromszorozni ezt az iparágat. Ebbe lehetnek adott esetben kis középvállalati kormányzati támogatások, de mindemellett én azt gondolom, hogy Dél-Afrika önmagába véve nem egy adóparadicsom, tehát nem az alacsony adórendszerrel halad előre. Az biztos, hogy az adottságai továbbra is jók, tehát majd a Botond elmondja a társadalmi feszültséget, ha azon úrrá tudnak lenni, és az a biztonság, amit azért mindenki elvárna, most nem mondom, ami az apartheidnél volt, meg nem volt, mert azért nem biztos, hogy úgy kell biztonságot fönntartani, de azért az sokat lökne ezen az országon, mert az alapjai roppant jók. Tehát afrikai viszonylatban azért az a biztonság, hogy mindig ami van, az roppant erős. Tehát azért szerintem az így is jó. Tehát panaszkodni lehet, de nyilván mondjuk egy Szomáliához képest kicsit előrébb vannak. Tehát egy csomó olyan, azért Afrikában, meg ha a legnagyobbakat nézzük, Nigériát, az se egy egyszerű terület. Tehát most a gondolatok csak a különböző ilyen ISIS és egyéb ilyen történetekre Nigériába. Szóval ez azért Dél-Afrikában nincsen, de biztos, hogy minden lehet jobb, de egy biztos, hogy Dél-Afrika Afrikának egy nagyon érdekes területe, és úgy néz ki, hogy technológilag ma is az arany és a gyémánt bányászaton túl már megint tudnak valami olyat mutatni, amire érdemes odafigyelni, és ez a 3D nyomtatás.
Hát muszáj is, mert hogy a gyémánt bányászatra már az is veszélyt jelent, hogy mesterségesen tudnak nagy tömegben igen, gyémántot elvállítani. És hogy ez kikeszheti ugye a monopóliumukat, mert azt is rebesgetik, hogy ők mesterségesen irányítják a gyémánt árakat.
Tehát saját, vannak visszatartott készletek, igen, amivel szabályozzák az árakat, mint mondjuk az OPEC az olajjal, ugye? Csak hogy a kitermeléssel manipulál ők meg a készleteknek a piacra dobásával, vagy éppen nem piacra engedésével.
Ezt abszolút jól látjátok, ez önmagában egy külön adás téma lenne, igen, hogy így folyt a gyémánt piacon, és mi nem folyik ma már, de én azt gondolom, hogy gazdaságilag az a piac már rég nem ott van, tehát elmúlt pár évben, uh-huh, tehát az indiai és egyéb más mesterséges gyémántgyártók ezt az iparágat rendeltették, mesterséges aranyról nincs szó, hála égnek. Az alkímia az régi vágya az emberiségnek, hogy tudjanak rájtani, de ez nem nagyon sikerült. Mindenesetre azért úgy néz ki, hogy Dél-Afrikát ez azért olyan nagyon nem zavarja meg, de az lehet, hogy be fognak zárni pár gyémántbányát, amit nehezen tudok elképzelni, hogy újra nyitnak, mert szerintem ha a víz oda egyszer betör, akkor az, és ezek nagyon mély bányák ma már, akkor az, az majdnem biztos, hogy az megy úgymond a pusztulásba, tehát az már nem nagyon fog újra menni, de lehet, hogy a nyilvánnak ez a története és a technológia azt is újraalkotja. De érdekes, hogy a LEP Démántot ugye nem 3D printinggel csinálják, tehát ezt azért látni kell, azok a különböző teljesen más technológia. Uh-huh. Úgyhogy az egy
kezdtem reménykedni, hogy beállítok otthon egy ilyen masinát, és egy ilyen
printeled a
sokkarátos ilyen fuxot fog printelni magamnak.
Anya biztos fog örülni.
Meg lehet nézni, egyébként nagyon komoly tényleg, és a szabad szemmel nehezen megkülönböztető, tehát azért, bárs ne add fel, tehát én úgy gondolom, hogy ez
egy köszönöm a visszatársat!
Születtek nem akarsz... majd dolgok ebbe az országban.
Így van.
Szerintem hajrá, ennyi.
Nem akarsz jót nekünk, Zoli, mert ha Gede otthon fog tudni gyémántot printelni, akkor nem fog bejönni adásba, és nekünk kell helytállni.
De azért valamit csak adna belőle, nem? Tehát azért négyen vagy
a Gede, a legspúrabb az egész társaság.
Akkor viszont a dél-afrikai módszert el kell venni tőle. Tehát,
ez lesz. Akkor mi lesz reggeli, apartheid lesz.
Vakvágányra jutott a beszélgetés, hogy nagyon szépen köszönjük neked a hasznos részt.
Hajrá a levéváta.
Botondot, köszönjük szépen. Okay.
Sziasztok!
Szia.
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk, és ezt folytatjuk majd, tehát Dél-Afrikáról lesz szó Dr. Feledi Botondal is, de majd csak zene és egy kis promóciós blokk után.
Folytatódik az Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
No, kérem szépen, a úti célunk továbbra is Dél-Afrika, de most az ország bel- és külpolitikáját vesszük górcső alá. Feledi Botond külpolitikai szakértővel. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Van még apartheid Dél-Afrikában? Szóval
vagy... azt beszéltük, a 90-es évek közepén elméletileg megszűnt, de hát ugye az ilyen szervezeteknek a túlélési képessége elég erős, és szokott ilyen átváltani egy kicsit egy ilyen föld alatti mozgalommá.
Mert hogy most már kimondva nincs, meg megszűnt, igen, de igen, nagyon igen. Úgy tűnik.
Vannak egy nyomai.
Igen.
Hűha, hát belevágunk a közepébe, jól van. De papíron természetesen nincsen, ugyanakkor Mandela örökségét éppen most értékelik át az úgynevezett freeborn dél-afrikai generációban, tehát azok a fiatalok, akik már az apartheid hivatalos megszűnése után születtek. Ugyanis a szomszédos országban, amikor átalakultak Zimbabwében ezek a viszonyok, akkor ugye elvették a fehérektől az összes tulajdont, földet, minden egyebet, és ott ugye azonnal összeomlott a gazdaság, a termelés, és amikor ezt látták a dél-afrikaiak, akkor végül úgy döntöttek, hogy a tulajdonjog viszonyokat annyira nem fogják megbabrálni. És igazából innentől kezdve ugye az a sérelem fennmaradt, hogy lehet, hogy politikai értelemben mindenki szabad lett egyik napra a másikra, de gazdasági értelemben nem lett, hát nem, hogy veszetelés, de még olyan szinten se lett kisebb-nagyobb újraosztás, ami segíthette volna a teljes társadalmi felemelkedést. Ehelyett ugye néhány a rendszerváltó párthoz köthető fekete oligarha, vagy hát mostanra már minden másnak is elmondhatjuk őket, az, aki még ebben a vagyon újraosztás egyes részeiben szerzett.
De szép történet ez.
Ez klassz, igen.
Na de akkor ilyenkor szokott megerősödni a populizmus, hogy mindent vissza, földosztást, a javak igazságosabb elosztását, egyetlen dél-afrikai párt sincs, aki ezt az ászlajára tűzte, és ezzel megnyerni az elégedetlen és meglehetősen szegény széles színes bőrű tömegeket?
Na hát itt ugye dupla csavar van, ugye egyrészt rengeteg párt van Dél-Afrikában, tehát az biztos, hogy ilyen is bőven van közöttük, és jutnak is be a parlamentbe, de nem túl nagy százaléka, mert hogy ugye a rendszerváltó párt, az ANC, gyakorlatilag a legutolsó most tavaszi választásig folyamatosan 50%-os többséget szerzett. Amit viszont pont annak köszönhetett, hogy kóptálta a teljes közigazgatást, ezt ugye most szépen mondtam, tehát state-capture jelenségnek szokta ezt hívni a szakirodalom, tehát az állam foglyul ejtése, amikor ugye mindenféle helyekre már csak a pártagok, vagy a párthoz lojális embereket tesznek.
Tehát van még ilyen a világban, ne őríts már meg. Ezek a dél-afrikai, nem csoda, hogy nem jutnak egyről a kettőre.
Hát eddig nem jutottak, és most pontosan 2024 tavaszának végén tartott választáson először a párt történetében nem kapott többséget, úgyhogy itt döntheted, hogy a nacionalistákkal csinál egy koalíciót, vagy pedig a piacbarátpártokkal. És a dél-afrikaiak javára úgy döntött, hogy az utóbbi irányba kanyarodik el, úgyhogy egy 10 párti koalíciót hoztak létre a legnagyobb ellenzéki párttal, akit egyébként egy holland nevű fehér férfi vezet, és nekifogtak egy 72%-os többségnek a parlamentben azzal, hogy akkor most mégiscsak meghívnak külföldi vállalkozásokat, és mégis privatizálnak ahelyett, hogy nacionalizálnának, vagy államosítanának. Úgyhogy egy teljesen új kanyart lett az elmúlt fél évben a dél-afrikai politika. Tehát azzal, hogy végre nincs többségben hát mondhatjuk, hogy addig állampárt, ez nagyon jót tett mind a gazdaságnak, mind a pártéletnek, és innentől kezdve egészen új izgalmak történnek. Teljesen elszaladtak a befektetők, tehát addig tényleg menekülés volt, és most csak, hogy kormányra kerültek, már rögtön a Qatar Airways-től a Toyotán át a Mittal csoportig mindenki azt mondta, hogy ja, akkor maradunk mégis, úgyhogy pörögnek a 100 milliók visszafelé a bánya és egyéb iparágokban.
Maga egyébként a társadalmi egyenlőtlenségek azok... Mekkora problémát jelentenek? Ugye itt emlegettük a erődnek is beillő magáningatlanokat, az azért azt jelzi, hogy ott a közbiztonság nem nagyon jó, és bőven vannak olyanok, akik hát nem nagyon van vesztenivalójuk, és akkor ilyen hát no-go zónák, ugye ez a kifejezés elhíresült, hogy biztosan vannak ezekben a városokban. Tehát, hogy mennyire instabil a társadalom, erre akarok kiukadni hosszas felvezetés után.
Hát masszív részeken instabil, ugye egyharmada munkaerőnek nem dolgozik, és a hivatalos adatok szerint, és ezt azért húzzuk el, hogy ez csak a hivatalos, tehát ezt nyugodtan lehet fölfelé kerekíteni, ugye napi 77 gyilkosság történik, és napi 160 súlyos testi sértés. Tehát egy év alatt nagyságrendben 30 ezer embert is meg tudnak ölni, azt mondták, hogyha ezek a jelenlegi trendek folytatódnak, ami mutatja az erőszak nagyságrendjét. Ugye ez nyilván területenként más, az ottani korábbi törzsi egyéb affiliációk mentén hol mi történik, és ebben egészen a Zuma elnök volt az, aki a leginkább a korrupcióval aztán megbukott, ő ugye még a titkosszolgálatot is bevonta ezekbe a küzdelmekbe. A híres Gupta családdal, ugye a Gupta fivérekkel lebukott, őket azóta is keresik. Tehát itt nagyon-nagyon súlyos korrupció, erőszak és a titkosszolgálattal együtt bevont politikai kontroll volt.
Hát ez ilyen zavarosnak tűnik, és akkor ilyenkor merül fel az, hogy a zavarosban halászó nagyhatalmak, úgy mint Kína, megjelenik-e Dél-Afrikában?
Hajaj, hát ugye nem is megjelent, hanem arról van szó, hogy ugye tudjuk, hogy a hallgatók egy része nagyon szereti a BRICS-et, ugye ez a Brazília, Oroszország, India, Kína, ami nem olyan régen már Dél-Afrikával kibővült, tehát már 5 betűs ez a rövidítésünk. Ugye ez elvileg egy olyan gazdasági együttműködés lenne, ami a feltörekvő országokat egyesíti, és ez részben kínai, részben orosz, részben indiai cél. Ugye a nyugat részleges megnyugvására szerencsére azért nem mindenben értenek egyet ezek az országok, főleg India és Kína, ugye nem nagyon, tehát amikor a Xi Jinping nem ment el az Indiába rendezett BRICS csúcsra, elég látványos volt. Viszont az oroszok a háború óta elég kihasználják a szervezetet, tehát igyekeznek bevonni ezeket az országokat a saját kis nyugatellenes hadjáratukba. Tehát így aztán Dél-Afrikára jutott a szerep, hogy beperelje Izraelt a Nemzetközi Bíróságnál. Hát azért úgy tűnik, hogy némi kis orosz inspirációra, és ez is zajlik.
De ez megint egy pikáns helyzet, Botond, hiszen azért Dél-Afrika brit domíniumhoz tartozik, azt gondolhatnunk, hogy ezer szállal kötődik a nyugathoz. Tehát olyan, mintha most azt mondanánk, hogy mondjuk Új-Zéland, vagy Ausztrália, vagy Kanada tesz keresztbe a nyugat.
Ez pont fordítva történt, hiszen az történt, hogy az apartheid időszakban az Egyesült Államok és egyébként az Egyesült Királyság is, az ANC, tehát azt a pártot, ami aztán Mandelával együtt ugye megszünteti a rendszert, azt terrorista szervezetnek nyilvánítják, és gyakorlatilag ezzel az ANC-nek a legjobb kapcsolatai pontosan a másik, hogy mondjuk béketáborral vannak. Tehát ugye a Szovjetunióval, a kínai kommunista párttal, Kubával, Kadhafi Libiájával, ők, és hát persze a palesztin felszabadítási szervezettel vált-válvetve harcoltak. Angolában dél-afrikai ANC-sek küzdöttek, vagy éppen Kubában, és a különböző amerikai átkárdal fizetett milíciák ellen harcoltak. Ez a párt története, és innentől kezdve ez a párt egyébként még a háború kezdete után is boldogan tartja azt a szokását, hogy a kínai KKP-val, illetve az oroszoknál a Putyin-féle Egyesült Oroszországa pártszintű csereprogramok vannak. Tehát még mindig járnak oda, meg lehet találni az interneten a remek fotókat, amint a Szijjártót kitüntető Lavrov ugyanúgy fogadja őket is, és beszélgetnek még a háború kitörése után. Tehát ez egy egészen másik Dél-Afrika, ez az ANC Dél-Afrikája, és az ANC kapcsolatai 40 évig, vagy hát rengeteg ideig, pontosan a másik oldalra gyökereztek.
Igen,
meg.
És ezt, ha ránézzünk a térképre, ez egy nagyon érdekes helyzetet eredményez, mert ugye ott a Afrika szarvánál hajózni nem túl biztonságos, a Suezi csatorna időnként felelőtlen hajós kapitányok miatt bedugul, ilyenkor pedig hát ugye meg kell kerülni Afrikát, ahol ott van Dél-Afrika. Úgyhogy geostratégiai helyzete nem rossz az országnak. Az a kérdés, hogy ezzel miként él most a BRICS országok javára, vagy azért kereskedni már pedig muszáj alapon, enged ott mindenféle hajózási és kikötési és mindenféle manővert.
Hát ugye tartottak közös hadgyakorlatot az oroszokkal, ugye az volt a nagy nyomásgyakorlás, hogy Putyint végül is ne engedjék be, amikor találkozó van, ugye ez sikerült, Mongóliában nem, tehát ott bevárták Putyint, tehát ilyen szempontból egy picit azért igyekszik tenni azért, hogy ne zárják ki, nyilván az országban jelenlévő ipar azért látja az érdekeit, illetve az Egyesült Államok most azért elég komoly nyomást helyezett, külön törvényt fogadtak el potenciális szankciókkal Dél-Afrikával szemben, hogyha ezt a politikát folytatja, és ez fog szerintem a mostani új kormánykoalíciós időszakban látszódni, hogy azért itt a piac érdekelt pártok benne vannak. Ugye az egyik ilyen pártot, aki belépett egyébként a koalícióba, az ottani Szabadságfront, ők régóta, vagy hát régen még azért alakultak, hogy egy fehér többségű kis területet kiválasszanak az országból, és az önállósodhasson, de ez egyébként minden gazdagabb régióban benne van, hogy ők igazából kívánának, tehát különösen a tengerparti területeken, úgyhogy ott azért a regionális kormányzat az megint egészen más, mint a központi ANC irányítás, úgyhogy hát Magyarország sok föderációs területtel. Tehát ilyen szempontból egyelőre azt nem látni, hogy itt a hajózási biztonságot fenyegetnék. Politikai értelemben ez okoz fejtörést a nyugatnak, hogy mit lehet ezzel kezdeni, de most ebben a percben ez inkább kezd megfordulni ezzel a koalícióval.
Egy utolsó kérdés, Afrikán belül mennyire exponálja magát Dél-Afrika, tehát hogy mennyire próbálja a fekete kontinens érdekeit érvényesíteni, vagy el van foglalva saját magával?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye egyrészt bevándorlási célpont volt nagyon sokáig, tehát ha jöttek még a szubszaharai Afrikából, és nem éjszakra indultak el, akkor ide jöttek. Tehát van egy nagyon komoly bevándorlási mágnes potenciája. Másrészt Mandela kísérletezett azzal, hogy más országokban is az emberjogi aktivistákat megvédje, és egyszer az is előfordult, hogy direkt akkor egy ilyen afrikai csúcs találkozó kezdőnapján végezték ki az orra előtt azt, akiért hónapokig kardoskodott. Tehát ilyen szempontból vannak keserű leckék abban, hogy ők mit tudnak elérni és mit nem, tehát ebben azért jóval szerényebbek vagy visszafogottabbak, tehát nem lehet őket úgy tekinteni, hogy akkor a szomszédországok életébe bele akarnak szólni és bele is tudnak szólni. Ez Afrikában azért nem így működik, és hát ott van nem messze, de óriási kontinens, de tehát ezek kellően bonyolult országok, Kongótól ott a Kenyáig, ahova nem ér el Pretória keze.
Oké, na hát akkor ennyi idő alatt körbejártuk a dél-afrikai mindennapokat, hála neked, nagyon szépen köszönjük, és szép napot kívánunk.
Na hát nektek is hallgatóknak is szép hetet, remélem majd az országokról még beszélünk. Hát
az országokról és a Hezbollahról is kéne majd szót váltani.
Hát arról is.
Igen, rajtam a világ szeme, úgyhogy mindent
van,
el fogunk
beszélgetni
követni.
Való bőven. Köszönjük szépen, szép napot, szia!
Sziasztok!
Dr. Feledi Botan külpolitikai szakértővel folytattuk Dél-Afrika taglalását.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Benedek Elek egyik születésnaposunk, és ennek okán egyébként 1859-ben született ezen a napon, ma van a magyar népmese napja.
Tényleg,
is.
Azt nem mondtuk.
Nem mondtuk, mert nem szerepelt. Sajnos az adás mellettem, mint a nagy napok egyike. És
egyébként a magyar népmesék, azok szerintem nem annyira félelmetesek, mint az Andersen meséi például.
Szerintem is inkább olyan kedvesebb, életszerű, az életből kiragadt, hát olyan népmesei motivumokkal.
Majd egyszer hozok nektek egy indián mesekönyvet.
Az nekem is van. Ú, abban van ám. De volt benne
tehát
valami.
Az, hogy így elmeséltek a gyerekeknek, igen. Hogy egy embernek leszakadt a feje, és önálló életre kelt, és ott gurult a prérin, és akkor jaj. Bebenézett. Tehát ilyenek, meg hogy a nem tudom én milyen, jött a kígyó, aki felfalt a fél törzset, mert lepattant a pikkelyéről a nyilvessző, és akkor beleugrott, és akkor kitépte hűha. Belülről a... Szóval ilyen jellegű mesék vannak. Tehát, hogy ezekhez képest... Benedek el a kapó meséi az.
Á, ne viccelj. Na, és ő mondta egy alkalommal, hogy az első őszhajszál és a többi, amint következnek egymás után, magukkal hozzák a lemondó levelet az élet hívságos örömeiről. A nyugtalanító, emésztő szenvedelmeknek vége, vége. Légy áldott első őszhajszál, kezdődő öregség, kedves hirdetője. Kezdődik a pihenő.
Azt szeretném kérdezni a hallgatóktól, nem. Hogy vajon tudjuk-e, hogy a négy fő stábunkból kinek vegyülnek a szükségesnél nagyobb mértékben őszhajszálak a frizurájában.
Mi a szükségesnél nagyobb?
Hát mondjuk akkor legyen az etalon az enyém, vagy, mert ugye kántoré nem lehet. Ugye?
Hát de neked meg a legkevesebb van.
Hát ezért.
Hát ezért én meg az
első. Tehát akkor most akkor fejlőnem a figyelmet, hogy kiszerkesztette be ezt az adásmenetbe? Ács Silver Fox Gábor. És ki olvasta fel? Gede Silver Fox Balázs.
Köszönöm, azt írják, köszönöm szépen a kedves törzshallgatónak, a Gede és a Gede őszhaja menő.
Hát megfáradt a tradingbe. A koránál jóval idősebbnek néz ki.
Dehogy is.
Mert beszáll, amiben nem kéne, na, nem szóval száll, amiben kéne, és na, ez azért zabálja a színes hajszálokat.
Pont fordítva. De az, hogy legyen áldott az első őszhajszál, hát én Benedek mesterrel azért nem.
Én képzeltem, én kitéptem az első őszhajszálom. És beragasztottam egy könyvbe. Nem ja. Tényleg, hogy megvan az első őszhajszálom.
Nekem egyszerre jött három, vagy legalábbis találtam a hármat, ilyen szépen így egymáshoz.
Hol? Hát,
azokat itt valahol ja, a Hollandék fölött, és akkor azokat így kiszedegettem, de hát ezt egyszer csak nem volt megáll, és gyorsabban jöttek, mint ahogy
de legalább van hajatok, hát hány férfi igen, nem igen. Mondhatja
például ezt. Például a kántor, ugye, bár.
Igen, bár deresedhetne. De hát nem deresedik az, hanem félik.
A szakálla viszont igen.
Igen, tényleg az is számít, tehát az is fejszörzött.
Hú, híreknek kell jönni, eldumáltuk az időt.
Bocs,